Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előreláthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmeneti fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. A weboldalon panaszt is lehet tenni, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Azt mondta, napjainkban a deepfake tartalmakkal, emmivel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Hozzátette, már bárkiről lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit való sosem. Ez ellen szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió EMMI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek, mutatott rá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az új kormányzati honlapon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki. Kiemelt figyelmet fordítanak az ellenőrök az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, a hűtési lenc folyamatos fenntartására, a nyersanyagok és a készítelek elkülönített kezelésére, a vendéglátóhelyek higiéniai állapotának és műszaki feltételeinek megfelelő voltára. Az ellenőrzések kiterjednek a személyi higiéniai előírások betartására, az allergénekre vonatkozó fogyasztói tájékoztatás szabályszerűségére. A fokozott vizsgálatokat a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is indokolják. 2025-ben 155 távol-keleti vendéglátóhely ellenőrzésének eredményeként 126 esetben hatósági eljárás indult, 18 esetben a tevékenységet felfüggesztették az élelmiszerbiztonsági hiányosságok miatt. Tavaly 350 giroszt árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, 89 esetben került sor itt eljárás megindítására, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégén. Egy ismert régészeti lelőhelyen a Makói országút mentén egy beruházást megelőző régészeti megfigyelés során kiderült, hogy egy nagy kiterjedésű és rendkívüli mennyiségű leletanyagot rejtő településrész van a földben. A római korból származó, a Krisztus utáni 3.-4. századra datálható szarmata település 146 objektuma került elő júliusban a lelőhelyen készülő hűtőtó medrében. A Tornyai János Múzeum saját munkatársaival, diákmunkásaival, valamint múzeumi önkéntesek bevonásával tucatnyi emberrel végzi az ásatást, hogy minél előbb lehetőség szerint augusztus végéig feltárják a területet. Szombaton és vasárnap nyílt ásatási napot szerveznek a telephelynél, a kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontás finom munkáiról, vagy a leletanyagok rendszerezéséről, csomagolásáról.
Az időjárásról.
Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, Vidra, Parlagisas és Nagykúcsog is megfordult az idei nyáron a Mályi Madármentő állomáson, ahol a fecskékből és a fehér gólyákból volt talán a legtöbb az elmúlt hetekben. Mint rádiónknak Lehoczky Krisztián, a Madármentő állomás vezetője elmondta, a hőség az állatokat is megviseli. A nyár elejé kánikula leginkább a fecskéket tizedelte meg, a mostani időszakban pedig előfordult, hogy a miskolctapolcai sétányról vittek az állomásra mókust hőguta miatt. Mit mondhatunk el nagy általánosságban, milyen volt eddig a nyár itt a Mályi Madármentő állomásnál, hogyan teltek eddig a hetek, hónapok?
Minket is érint az asszály, illetve a mi munkánkat is éri az asszály. Rengeteg fecske érkezett hozzánk, amikor volt ez a hőkupola, úgynevezett hőkupola. Volt olyan nap, amikor egyszerre 100 fecske érkezett hozzánk. Lényegében elkezdtek megfőni a saját fészkükben. Ugye nagyon sok helyen olyan helyen van a fészek, hogy akár sötétebb a ház, vagy beton van a fészek alatt, a feláramló hő miatt lényegében elkezdtek megfőni, és kiugráltak a fészekből. Most már érkeznek a kis gólyák, sajnos itt is érezhető az asszály, nagyon sok legyengült kis gólya érkezik hozzánk, akik ugyan megpróbáltak kirepülni a fészekből, de egyszerűen nem tudtak tovább haladni, inkább csak kiugrottak a fészekből. Hát semminek nem tesz jót ez az asszály. Természetesen más énekes madarak is érkeztek kisebb, nagyobb sérülésekkel, illetve emberi behatás miatt.
A fecskékkel már idézőjelben nincsen gond, tehát őket sikerült újból elengedni?
Részben igen, ugye nem tudunk mindig mindenkit megmenteni, amikor egy kis fecske a 50 fokos vagy 48 fokos fészekből kiugrik a 70 fokos aszfaltra, és ott még jobban megfő, azon természetesen már mi se tudunk segíteni, azért nagy részüket sikerült életben tartani és szabadon engedni.
Mi a helyzet a gólyákkal? Ugye hallhattuk, hogy most már érkeznek ők is. Ők a legnagyobb egyedszám ilyenkor nyáron, igaz?
Hát fecskék szoktak legtöbb jönni, abból is a molnár fecske, de gólyák is szép számmal érkeznek. Most is 30 gólya van, bár már 10-et elengedtünk, de minden napra jut egy vagy két gólya. Volt egy nagyon érdekes eset, egy gólya Tiszatarjánban akart ott a Tisza holtágnál inni a visszahúzódó holtágból, ami eliszaposodott, elmocsarasodott, és lényegében hiába gázló madár beleragadt az iszapba, úgy kellett egy mentőakciót végrehajtani, egy létrá fokain sétálva, vagy mászva tudtam én is utána bemenni. A kis gólya jól van, kisebb-nagyobb sérülésekkel érkeznek más kis gólyák, remélhetőleg, ugye mi mindig abban bízunk, hogy minél kevesebb madár érkezik, de hát őket is megviseli ez az időjárás.
Mik általában a problémák, milyen esetekhez hívnak titeket többnyire, akár itt mondjuk kifejezetten a gólyák kapcsán?
Hát ugye most van a gólyáknak a kirepülési időszaka, még tart, már elkezdődött, de még tart. Általában kisebb sérülések szoktak lenni. Tehát ugye a kis gólya kikel a fészekben, soha életében nem repült, a mama, papa már ilyenkor repked, már nem nagyon etetik, próbálják kicsalni a fészekből, aztán bármennyire is furcsán hangzik, fél kirepülni, tehát soha életében nem repült, aztán erőt vesz magán és kirepül. Ha minden jól megy, akkor repül 2-3 kör, csapkod a levegőbe, és valamelyik háztetőn vagy valahol landol. Ha nem szerencsés a kis gólya, akkor megcsúszik, beakad a háztetőn ezekbe a hófogókba, úgy ezek a kis villák, amit kiszoktak állni, lába törik, szárnya törik, kulcson törik, talán a leggyakoribb a kulcson törés, amikor bénáznak egy kicsit, valahova leesik, akkor az első dolog, ami el szokott törni, az a kulcscsont, utána szokott törni a váll, mell, tehát ezek.
Hogyan zajlik egyébként egy-egy mentés? Mert sok videót megosztotok a közösségi oldalatokon, szerintem sok mindennel így képbe is kerülhetnek az esetleges érdeklődők, akiket érdekel a munkátok, a hivatásotok, de azért mondjuk el itt a hallgatóknak is, hogy egyszer csak jön egy telefon, és innen indul minden.
Igen, általában valaki felszokott minket hívni, vagy a Nemzeti Park, vagy lakosok felhívnak. Ha maradunk a gólyánál, akkor mondjuk egy lakos hazamegy, délután látja, hogy ott van egy gólya a kertjébe, felhív minket, hogy jó napot kívánok, hazajöttem, és itt van egy gólya a kertemben, mit csináljak vele, akkor egy át szoktuk beszélni, hogy pontosan mit lát, fekszik-e a madár, áll, járkál, milyen színű a csőre, ugye ilyenkor az sem mindegy, hogy egy felnőtt gólyáról van szó, vagy egy fiatal gólyáról van szó. Ki szoktunk menni a helyszínre, hogyha vérzik az állat, látják, hogy ketté tört a szárnya, vagy nyeklik-nyaklik a lába, akkor a legrövidebb időn belül megpróbálunk ott lenni, hogyha csak ott ácsorog, akkor mindig szoktuk hagyni egy kis puffert a gólyának, a kis gólyának, mert nagyon sokszor van olyan, hogy picit bénázik, beszáll egy kertbe, ott időzik egy-két órát, és utána tovább tud repülni, de valamikor ez sikertelen, tehát mondjuk van egy kulcsontörés, vagy egy zárt törés, amit ugye a bejelentő nem fog látni, mondjuk egy zárt felkarcsontörés, ott is úgy kell megfogni a gólyát, hogy ne csapkodjon már a szárnyával, hisz még nagyobb sérülést tud összeszedni. El szoktuk hozni, és akkor megkapja az ellátást, amire éppen szüksége van.
Mondjuk, hogyha egy ilyen történik, hogy valami eltörik egy gólyának, akkor utána ő mennyi ideig lesz az állomáson? Általánosságban, mert tudom, hogy minden eset más és más.
Hát igen, hogyha ilyen pici töréseket nézünk, mondjuk egy kulcsontörést, ami érezhető, hogy recseg, ropog, akkor az itt szokott helyben maradni. Ez lényegében egy 7-8 nap alatt már kallusz van, tehát már elkezd összeforrni a csont, hisz még mindig növésben vannak ezek a fiatal állatok. Hogyha komolyabb csonttörés van, szálni láb, akkor a Hortobágyi Madárkórházba még aznap el szoktuk juttatni, és ott történik a nagy műtét, és onnan szabadul majd. Egy ilyen komolyabb sérülés az 8-10 hét szokott lenni. Tehát, hogyha most megsérül egy gólya, mondjuk ketté törik a szárnya, az idén már nem biztos, hogy elengedhető lesz.
Említetted, hogy előfordul olyan, hogy mondjuk egy kis gólya kicsit bénázik, és mondjuk berepül egy udvarra, de egyébként nincsen semmi baja. Megesik olyan, hogy mondjuk egy állat idézőjelben úgy megy emberek közelségébe, hogy egyébként semmi baja nincsen?
Sajnos erre is van már egyre több példa. Ugye itt a aszály miatt az emberek elkezdtek vizet kitenni, ez tök jó, és nincs is vele semmi probléma, de ugye, hogyha egy kis gólya lát egy vizes vödöröt, vagy lát egy másik gólyát, amelyik bent van egy udvaron, és ő ott iszogat, akkor ő is oda fog menni. Ezzel sincs semmi probléma, tehát nehogy a kedves hallgatók azt higgyék, hogy nem kell a gólyát itatni. Igen, kell őket itatni, főleg olyan helyen, ahol nagyon messze vannak vízfelületek, ahol egyáltalán vizet tudnak magukhoz vételezni, tehát ez nagyon jó. Előfordul ilyen, hogy kinyában, mert szomjas vagy alultáplált fejletlen gólya akár megy kunyarálni egy emberhez, igen.
De akkor ez jó dolog végül is? Segítsünk ilyen szempontból a madarakon? Mert ez is azért, én azt gondolom, hogy egy ilyen időjárási helyzetben, mint ami például most is van, illetve ami ugye volt június végén is, azért az emberek sokan elgondolkodnak, hogy na mondjuk, aki kitett a kis madárkáknak egy kis fürdővizet, meg frissítő vizet, tegye neki például tényleg a gólyáknak egy nagyobb vödörbe.
Igen, hogyha a településen, a közelben, a ház közelében lakik gólya, van költőpár, vannak kis gólyák, és azt látják, hogy ott sétálnak kint a mezőkön, vagy a kert végében, nyugodtan lehet kitenni, ez egy jó nagy disperzites vödröt szoktunk mondani, hogy az ugye ez ilyen ovális vödör, azt színi kell engedni vízzel, és miért is ne ihatna, amit nem szoktunk javasolni, az az etetés. Az etetés az egy teljesen más dolog, ugye húst kell kitenni. Az ott egy idő után, ha nem találja meg a gólya, az ott bomlásnak indul. Bejöhet kóborkutya, bejöhet aranysokár, bejöhet róka, és lehet, hogy pont a kutya aranysokár róka fogja okozni a kis gólyának a vesztét. Tehát az etetés mi nem szoktuk javasolni, itatni nyugodtan lehet akár a gólyákat is, akár a kisebb énekes madarakat is.
Milyen állatok fordultak meg még az idei nyáron itt a madármentő állomáson, mert azért hát ahogy lenni szokott, ez a nyár sem volt eddig sem eseménytelen.
Hát most volt vidramentésünk, a Miskolcon a Színvába egy kis vidra sírt, ott már vitt el a vízával gyengülve. Mama sehol, egy pár napot töltött nálunk, egy kicsit erősítettünk rajta, természetesen első nap már egyeztettünk Mártival a Petes Malmi Vidra Park ból, és már át is került oda, ugye ők egy picit azért messzebb vannak, tehát itt az egyik napot rászántuk, és levezettük itt hirtelen 812 kilométert, hogy a kis vidrának jó legyen, és vidrák között nőjön fel, és visszavadítható legyen. Érkeznek vízimadarak, gólyák, fecskék, rengeteg énekes madár, jelenleg van 6 kis mókusunk, akiket ápolgatunk, sérülséget. Csünik innen, mint Miskolcról.
És a mókusok?
A mókusok is Miskolc, Diósgyőr környékéről hozzák őket. Tegnap is érkezett egy kis mókus, őt is találták a fészek alatt. Egy pár napi érkezett Miskolc-Tapolcáról, azon csodálkoztunk, mert ugye azért Miskolc-Tapolca egy nagyon jó mókusos hely, mi is ott szoktuk őket elengedni. Nagy fák vannak, fenyők vannak, tobozok vannak, van vízfelület, és itt látszik, hogy mennyire gondot jelent ez a meleg. Egy pici mókus Miskolc-Tapolcán a sétálópark kellős közepén össze gubózva feküdt, lényegében is ilyen hőbuta közeli állapotba kerülhetett, mert abban a pillanatban, hogy itt egy picit visszahűtöttük a mentőállomáson, megkapott egy kis folyadékot, abban a pillanatban jobban lett.
Ilyenkor mondjuk, hogyha egy ilyen esettel találkozik valaki, érdemes neki is próbálkozni, mondjuk, most lehet, hogy teljesen butaságot fogok kérdezni, pici vízes ruházással, pici vízitatás próbálkozással, vagy nem értünk hozzá, ne is nyúljunk hozzá.
Mi mindig azt szoktuk kérni, hogy legelőször telefonáljon, mert ugye, ha most azt mondom, hogy persze pici vízzel be lehet borogatni, vagy picit a tarkójára lehet önteni, ez nagyon jó, csak nem mindegy, hogy az a víz az egy nagyon túlhűtött víz, tehát amit mondjuk a hűtőszekrényből, vagy valahol vettük, és jéghideg, és azzal öntjük nyakon a kis mópust, vagy kis madarat, vagy egy langyos vízről, tehát mi mindig azt szoktuk kérni, hogyha valaki vadállattal találkozik, legyen az emlős madár, telefonáljon, felmérjük a helyzetet, és megpróbáljuk a lehető legjobb tanácsot adni neki, amit ott abban a pillanatban tud tenni az állatért.
Mi egyébként a gyakoribb felhívnak titeket, hogy menjetek ki, vagy az, hogy akár így be is visznek állatokat?
Hát van, aki be tudja hozni, van, aki kéri, hogy menjünk ki, ez nem mindig megoldható. Tehát ugye mi ezt civilként csináljunk, tehát nem egy intézmény vagyunk, és 100 ember rohangál 100 autóval. Hogyha egy nap bejön 50-60 hívás, az azt jelenti, hogy 50-60 helyre kéne elmennem, ami fizikálisan lehetetlen, tehát 60-szor Miskolcra se tudok bemenni, mert vége van a napnak. Nem is beszélve arról, hogy itt van több száz állat, akiket lényegében folyamatosan el kell látni, tehát meg szoktuk kérni a megtalálót, hogyha tudja, jutassa már el. Ez általában megoldódik mindig, tehát valahogy valamilyen úton módon mindig kijut hozzánk az állat. Ha végképp nem megy, akkor esti órákban tudok bemenni, akkor elmondjuk, hogy addig mit csináljon az állattal. Tehát nem mindig tudok elmenni, hisz itt van több száz állat, és ugye ezek kis madarak, amiket 10-20 percenként etetni kell. Tehát ha bezárom a mentőhelyet, akkor igaz, egyet megmentettem, de másik 100 éhezik, tehát ez nem mindig kivitelezhető. Nyári időszakban általában fogadni tudjuk az állatokat, ha nagyon extrém körülmények vannak, akkor vagy végképp nem tud kijutni az állat, akkor ezt is meg szoktuk oldani.
Mi az általános tapasztalat egyébként? Az idézőjeles megtalálók, félig meddig megmentők érdeklődnek utána az állatok iránt, vagy inkább a közösségi oldalatokon követik a nyomukat?
Is, ugye ez változó, van, aki csak beadja a kis madarat, elbúcsúzik tőle, van, aki kérdezi, hogy érdeklődhet-e, és szokott hívni egy-két nap múlva, hogy hogy van, illetve vannak olyan esetek is, amikor ugye kitesszük a oldalunkra is, látszik, hogy éppen mi történt az adott állattal. Ugye nem minden állatot tudunk kitenni, mert akkor itt ülnék egész nap a gép előtt is. Mindenféle kis madarat, kis emlőst pakolgatnék ki, hogy most ő jött, tehát ez így nem megoldás, egy kicsit akkor úgy elcsépeltük a munkánkat. Néha-néha ki szoktunk tenni egy-két állatot, ha valaki érdeklődik, természetesen információt szolgálunk neki.
Ha jól tudom, itt a vidra, fecskék, kismadarak, gólyák mellett többek között parlagisas és kócsag is megfordult nálatok.
Igen, jelenleg van egy nagy kócsagunk, ő annyiban érdekes, hogy azért mentőhelyen elég nehéz őt életben tartani, elég stresszes madár. Talán a szerencsénk az, hogy ez egy fiatal állat, és még nincsen élettapasztalata. Egy érdekes lábsérüléssel érkezett hozzánk, illetve nagyon-nagyon le volt gyengülve.
Ő honnan?
A kócsagot az Aggteleki Nemzeti Park hozta, azt most nem tudom megmondani hirtelen, hogy melyik településről. A Nemzeti Parkos kollég is azt mondta, hogy az egyik lábát azt úgy használja, mintha nem is az övé lenne, tehát így csipkedte, valószínű beverhette, vagy valami történhetett vele. Most már jó van, a nagy kócsag eszik szépen, jó az étvágya, egy picit még erősítünk rajta, és akkor el tudjuk engedni. Illetve érkezett hozzánk a Bükki Nemzeti Parktól egy parlagisas fióka. Ők, mert mind a kettő korábban jött ki a fészekből, hogy most kiestek vagy kiugrottak, ezt senki nem fogja tudni. Mind a két kis sas lent volt a földön. Ugye ilyenkor nem az a cél, hogy persze begyűjtsük őket, és mentőhelyen milyen jó lesz majd neki sasmama nélkül felnevelkedni, mert egyszer idül a madár, kettő, nem tudom neki azokat a dolgokat megtanítani, amit a sasmama megtanít neki, repülni, vadászni, ezeket, stb. Az egyik sas az már vissza is repült a fészekbe, a másik egy párnapos ellátásra szorult, egy picit rajta is erősíteni kellett, visszavittük oda a fészekhez, oda a Nemzeti Park egy szalmabálát odagurított, arra tettük rá a sasfiókát, ott egy-két napig még a sasmama a földön etette a fiókáját, járt hozzá, ugye a Nemzeti Park minden nap kiment kétszer is, megnézte, hogy mi a helyzet, és tegnap kaptam a hívást, hogy már az a kis sas is repülés már fent van a fa tetején.
Akkor ez is pozitívan végződött. Milyen helyekre hívnak általában titeket? Az ország minden szegletére? Kimentek, hogyha szükséges? Kimész, hogyha szükséges?
Nem tudok mindenhova kivenni, tehát hogyha Pécsről jön egy hívás, akkor teljesen értelmetlen elindulnom, mert utazok 4 órát, vagy 4,5 órát. 2 perc alatt átveszem a madarat, és másik 4,5 órát utazok vissza, tehát kb. Eltelt az egész nap. 20-30 kilométer sugarú körben vagyunk hatékonyak, ugye az lényegében egy 1/2 óra alatt le lehet tudni az egészet, de valamikor oda se tudunk menni, ugye, ahogy mondtam. Tehát van a napnak olyan szaka, amikor egyszerűen ott állok bent a fiókás korteremben, és 2 csipesszel etetek, és közben a vállammal tartom a telefont, és megállás nélkül csörög a telefon. Tehát ilyenkor ugye felelőtlenség lenne az, hogy persze mindenhova elmegyek, és itt hagyom az egész mentőhelyet. Közben jöhet más ember, aki elhozta, zárt kapuk várják, tehát ez így kivitelezhetetlen. Itt a Borsodi régióban tudunk kis madarakon, illetve emlősökön segíteni.
De hát ahogy hallhattuk, ez is bőven elég munkát ad itt tulajdonképpen a csapatnak. Sok madarat kell, és sok állatot kell, meg hát ez öröm is gondolom, elengedni, újra visszaengedni a természetbe. Ez mindig más és más, vagy azért mindig arra nagyon igyekeztek, hogy ahol megtaláltátok őket, mindig oda menjenek vissza, hogyha ugye például nem a Hortobágyi Madárkórházba kell, hogy kerüljen egy állat.
Hát ez is attól függ, hogy milyen fajról beszélünk. Vannak olyan fajok, amiket ugyanott kell elengedni, mondjuk itt van a parlagisas fióka jó példának, ugye a fészek alatt engedtük vissza, vagy nézzünk egy uhut, azt is engedtünk el, azt is olyan helyen kell elengedni, ha nem is ott, de olyan helyen, ahol megfelelő élőhely van számára. A kisfecskéket, akiket felneveltünk, olyan helyen szoktuk elengedni, ahol sok fecske fajtárs él, tehát beengedjük egy fecske rajba. Vízi madarakat értelemszerűen nem az erdő közepén engedünk el, hanem levisszük egy vizes élőhelyre, tehát azért vannak bevált olyan helyek, ahol el tudjuk őket engedni, de vannak olyan fajok, akiket akár ugyanott, ahol meglettek találva, ugyanott kell elengedni.
Említetted már te is a hőséget, hogy ugye például nyár elején a fecskéknek is milyen gondot okozott. Mi a tapasztalat, amikor ennyire nagy a hőmérséklet, a középhőmérséklet, megnő a hívások száma is, illetve a menteni való állatok száma is? Több hívásotok van?
Nem feltétlen. Bár most volt egy pár nap szünet, ugye itt azzal is kell kalkulálni, hogy az emberek éppen mit csinálnak. Jó példát mondok, hogyha mondjuk beáll egy 3 napos esős idő, mondjuk ősszel, vegyük az őszt, amikor szakad az eső 3 napig, akkor mindenki otthon van, és senki nem talál semmit, hiszen mindenki otthon van. Amikor kisüt a nap, kiránduló idő van, akkor megnő a hívásoknak a száma, mert az emberek kimozdultak, hopp, találtam egy madarat, hopp, ott van egy elgázolt egerészőv, tehát akkor érezhető. Így nyári időszakban most egy pici szünet volt, ugye mindenki nyaral, mindenki a szabadságát tölt, ettől függetlenül ma is úgy indult a nap, hogy volt már vagy 8 nem fogadott hívás. Változó, de a hőhullám, ez a hőkupola, és most szerintem megint az van, lehet, hogy most az hétvégére felszaporodok a hívásoknak a száma.
A hőség magán a állomáson is több munkát ad? Tehát ilyenkor többet kell itatni, kevesebbet etetni, jobban figyelni, esetleg vizezni is az állatokat?
Igen, szoktunk ilyen párásítást csinálni. Van egy ilyen locsolófejünk, aminek van egy ilyen párakapu funkciója, ilyen nagyon apró vízpermetet szór ki, egy picit szoktuk őket permetezni, a röptéket lehűteni, természetesen folyamatos a vízcsere. Ennyi végül is élelem kevesebb fogy, ugye azért melegbe az állatok is egy kicsit visszavesznek, odafigyelést igényel, igen, tehát nálunk is azért hőség van, megpróbáljunk úgy a kedvükbe járni az állatoknak, hogy minél jobban átvészeljék ezt az időszakot.
Végül adjunk néhány jó tanácsot azoknak a hallgatóknak, akik akár itt Miskolcon, akár pedig szerte Borsoda, Bújzemplén vármegyében szeretnének segíteni az állatokon. A lényeg, hogy legalább egy kis vizet tegyünk ki, és azzal már jót csinálunk, vagy rosszat legalábbis talán nem fogunk?
Így van, igen. Értelemszerűen, ha a száj van, nincs víz, nincsenek pocsolyák, nincsenek fürdőhelyek, nyugodtan lehet kitenni akár kert végébe, egy kis virágcserépalátétbe friss vizet, ugye az énekes madarak nagyon fognak neki örülni, tudnak fürdeni, tudnak magukhoz vizet vételezni. Ha olyan helyen lakunk, amint említettem, ahol gólyák vannak, oda nagyobb vödörbe tegyünk ki vizet, ők is jussanak vízhez. Ennyivel, ha már segítünk nekik, az már nagyon hasznos, illetve hogyha valaki kertes házban lakik, és furt kútja van, ugye, tehát ne ivóvízzel locsoljon, egy pici szegletét a kertnek kicsit alaposabban meglocsolja, akkor akár a fekete rigók is könnyebben jutnak gilisztához, hisz annyira át van száradva a föld, hogy lementek a giliszták is a föld mélyebb pontjaira, és egyszerűen tegnap érkezett pont egy hívás, hogy ott 3-4-5 rigó elpusztult az egyik kertben, hogy ez most az élelemhiány miatt volt, vagy más volt, ugye azt nem tudjuk pontosan megmondani, de én is elgondolkoztam rajta, hogy így a mentőállomáson sétálok, és olyan a föld, mint a páncél, hogy a barikuk hogy fog gilisztát találni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lehocki Krisztiánnal, a Mályi Madármentőállomás vezetőjével beszélgettünk.
majd visszafordulnék. Ha bátor lennék, pattannék magasra, gonosznak kezéből igazát olvasva. Pördülnék százat, szédülten szállnék, ki eldobott hozzá, mégis visszatalálnék. Térdig a hóban, ott lennék végaszra. Élném a percet, lennék mi volnék. A váratlant várva semmibe hullnék. Száz felé szélennék, mindenhol ott lennék. Egy volnék mégis csupán. Egy cseppje a világnak, mi lehullik, s felszárad, mégsem választ mást.
Kedves hallgatóink, immár hetedik alkalommal rendezik meg az Országos Csillagok Alatt elnevezésű programsorozatot. Ahogy az eddigi években, úgy idén is a lehető legtöbb profi és amatőr csillagász bevonásával készülnek a szervezők, hogy még több érdeklődőnek adják át a galilei élményt. A miskolciak is számos helyszín közül válogathatnak majd a környéken, többek között Sajóbábonyban, illetve Répás után is lesznek programok. Ordasi András csillagász, tudománykommunikátor, a rendezvény sorozat szervezője nyilatkozik rádiónknak. Ez már a hetedik év, hogy számos programra várják az érdeklődőket itt augusztus elején, viszonylag közepén a csillagokkal kapcsolatban. Azért, aki még nem hallott itt a Csillagok Alatt elnevezésű országos programsorozatról, ismertessük meg vele, mi ez a 7 éves, 7. éves programsorozat?
Ugye alapvetően a Csillagok Alatt programsorozat, vagy Egy hét a Csillagok Alatt programsorozatnak az alapötletét Barna Barnabás kollégámmal Szegeden arra találtuk ki, hogy az augusztusban esedékes sok hulló csillag, ugye persze itt a Meteor Raj Maximuma környékén, egy visszatérő elem a csillagászati programok szervezése. Viszont nagyon kevés figyelmet tudott kapni egyesével országszerte ez a rengeteg különböző program, és alapvetően a kezdeményezés igazából arra irányul, hogy ezeknek a rendezvényeknek biztosítsunk egy olyan közös platformot, ami mindenki számára láthatóvá teszi országszerte, hogy akárhova is megy éppen ilyenkor nyaralni, valószínűleg a közelébe valahol biztos lesz valahol egy kis távcső ikonocska, ahol valamilyen csillagászati program mindenképpen várja, ahova érdemes menni, mert távcsövek vannak, és nem csak a hulló csillagokat magunktól tudjuk nézni, hanem esetleg valamilyen csillagászati programban is részt vehetünk, ahol ezekről egy kicsit magyaráz is az amatőr vagy szakcsillagász, aki éppen a programot szervezi.
Milyen volt egyébként ez a programsorozat az első években? Mert gondolom azért viszonylag úgy szép lassan nőtte ki magát, nem?
Alapvetően egész hamar, egész jól felnőtt a résztvevők száma. Az első évben még nagyon későn kapcsoltunk, és valamikor júliusban kezdtük el szervezni, de már az első alkalommal sikerült összehozni egy nagyjából 25 bemutató helyszínt, és utána már azért bőven itt a 100 különböző bemutató helyszínhez jutottunk olyan 3/4. Évre. Most idén egy kicsivel kevesebb a felhozatal, ez részben annak is köszönhető, hogy ugye ez a spanyolországi napfogyatkozás, amire mindenki szeretne kimenni a csillagászok közül, hát ez többünknek, hála Istennek sikerül is, és ennek köszönhetően viszont cserébe Magyarországon egy kicsit kevesebb lesz a csillagászati bemutató.
Mit tudhatunk egyébként az idei programokról? Ugye, ha jól tudom, a legtöbb, vagy hát általánosságban talán elmondhatjuk, hogy 8-án indulnak majd a programok, és hát tulajdonképpen majd, hogy nem minden helyszínen más és más időpontban.
Relatív abszolút, teljesen független, önálló entitások szervezik a programokat, alapvetően az Egy Hét a Csillagok Alatt kezdeményezést nem kíván beleszólni senkinek a kreatív szervezői munkájába, viszont szeretne egy felületet adni arra, hogy mindenki megmutathassa, hogy hozzá is lehet menni a csillagos égbolthoz egy kicsit közelebb lenni. Hivatalosan 8-ától 15-ig van meghirdetve, de már előtte napokon és az utána napokon is még lesznek ilyen extra programok, ezt is igyekszünk föltüntetni, amennyire lehet. De természetesen a legtöbb program ez alatt a hivatalosan meghirdetett 8-a 15-e sávban lesz. Jelenleg nagyjából egy olyan 100 különböző program sorakozik a térképen.
Milyen típusú programok lesznek? Mert én, ahogy itt ránéztem erre a térképre, hát ugye különböző színnel vannak itt jelölve a helyszínek, és látszik is a magyarázat, hogy azért például van olyan, hogy komplex csillagászati bemutató program, vagy nappali távcsöves bemutató program, mi minden lesz itt? Még ha nem is természetesen az összes programot soroljuk fel.
Kategorikusan egyébként ezek a színek valahogy próbálja az ember lefedni és csoportosítani a tényleg végtelenül színes programfelhozatalt, és a lila jelöli a térképünkön a komplex programot, ami nagyon sok mindent jelenthet, de jellemzően leginkább azt, hogy igyekszik a szervező azon kívül, hogy van egy távcső vagy több távcső, amiben bele lehet nézni, ezeken kívül az alap csillagászati bemutatókon kívül igyekszik valamilyen kreatívabb, interaktívabb programelemmel is színesíteni, például kvízek szoktak lenni, illetve mindenféle ilyen kézműveskedések, van egy-két hely, ahol esetleg az asztronómiát egy kis gasztronómiával támogatják meg, piknik és hasonló formájában, illetve például, ami az én személyes kedvencem valamennyire, a zöld pöttyök, ahol még külön valamilyen természetjárás és természetismereti egyéb programmal van összefűzve a csillagászati bemutató. A piros jelzés az pedig kifejezetten idén a napfogyatkozás megfigyelésével kapcsolatos helyszíneket jelzi, tehát ahol piros kis tervcsövet látunk, ott bizony valamilyen módon a napfogyatkozást be fogják mutatni számunkra, tehát már a napnyugta előtt fog kezdődni a program azzal, hogy Magyarországról megnézi a csapat a napfogyatkozásnak, hát a részlegességét innen Magyarországról, ugye ez most augusztus 12-én nem lesz teljesen látható, mint 27 évvel ezelőtt, igen, 27 évvel ezelőtt augusztus 11-én, viszont Magyarországról is nagyon szép részleges napfogyatkozást fogunk látni, ezeket jelölik a piros pöttyök, hogy pár órával napnyugta előtt, 1-2-vel már elkezdődik a program, és a nyugvó fogyatkozó napocska, ami egy gyönyörű szép ilyen napsarló formában fog lenyugodni, azt lehet majd megfigyelni, amihez természetesen itt most nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy mindenképpen használjunk valamilyen szemvédőeszközt, szűrőeszközt, legalább egy 13-as vastagságú jelölésű hegesztőüveget, de még inkább, ami biztossá teszi, az kifejezetten erre a célra gyártott különböző szűrőfóliák, szemüvegek, amik direkt erre a célra készültek. Ez mindenképpen legyen nálunk, és akkor biztos, hogy semmi baj nem esett a szemünknek. A napban nézni viszont ezek nélkül kifejezetten balesetveszélyes és egészségügyi kockázatot hordoz. Ténylegesen szemproblémák adódhatnak belőle.
A korábbi években én úgy tudom, hogy jellemző volt tulajdonképpen majdnem mindegyik programsorozatra, hogy nem csak különböző csillagdák szerveztek programokat, hanem amatőr csillagászok is invitáltak érdeklődőket programokra. Ez most is így van?
Így van, bizony. Jellemzően például, itt az összes szint nem soroltam föl, de például a kék távcsövek, azok általánosságba véve tipikusan olyan programokat jelölnek, ahol egy amatőr csillagász fogja és kiviszi a maga kis távcsövét valamilyen sötét helyre, és ott szokott valamilyen bemutatót tartani. Technikailag a kék kis távcső az az egyszerűbb csillagászati bemutató, ami még ettől függetlenül rettenetesen izgalmas tud lenni, hiszen van távcső, amivel menet közben, amíg várja az ember a hullócsillagokat, az égbolt mélyébe is beletekinthet, és egy kicsit izgalmas még objektumokat, galaxisokat, csillagködőket, csillaghalmazokat is megnézhet, és amíg várja a sorát, mert hát természetesen nagy érdeklődés szokott lenni, és hosszú sorok szoktak néha kígyózni a távcsövek mögött, de addig is a szabad égen, a szabad szemével várhatja a gyönyörű szép hullócsillagokat. Pont ezért is ideális időszak ez. És ez alapvetően nagyon sok helyen egy egyszerű amatőr csillagász fogja magát és kiviszi a maga kis műszerét, meg adott esetben van, hogy kevésbé egyszerű csillagászok is fogják magukat, vagy néha összerendeződnek kisebb csoportokba. Itt már igazi barátságok, munkatársi viszonyok születtek abból, hogy egymásra találtak ilyen amatőr csillagászok különböző rendezvényeken. Úgyhogy ilyen haszna is volt már a rendezvénysorozatnak.
Ami nekem itt az Egy hét a csillagok alatt weboldalon megragadta a tekintetemet, az a csillagász kölcsönző. Önök ebben is segítenek. Mi ez pontosan?
A csillagász kölcsönző egy olyan funkció lenne, még egyelőre sajnos túl sok valódi elérésünk nem volt belőle, de mindig megkérdezzük a jelentkező programok szervezőitől, hogy ők vállalnának-e valamilyen kiszállást, vállalnának-e programtartást, hogyha valaki kifejezetten csillagászt keres, aki műszerrel, vagy valamilyen prezentációval, programmal tudná vállalni, hogy különböző akár művelődési házakba, könyvtárakba, kulturális helyszínekre, vagy bármilyen érdeklődőnek, aki ezért valamilyen formában tud felelősséget vállalni, oda ki tud menni, és esetleg valamilyen programot szervezni, és akik ezt megjelölik, ott meg lehet azt is jelölni, hogy nagyjából milyen távolságra mennek, és ha van valaki, aki szeretne ilyen csillagászt kölcsönözni, akkor igyekszünk összekötni a megfelelő csillagászt a megfelelő helyszínnel, ahol pont éppen csillagász hiány van.
Ugye beszélgettünk róla, hogy tulajdonképpen a hivatalos programok 15-ig tartanak, és hogy egy térképen mindenki nagyon jól tud tájékozódni az egyes helyszíneket, időpontokat illetően. Kerülnek még fel programok? Bővülhet a térkép? Tehát érdemes időről időre visszanézni?
Így van. A térkép az folyamatosan bővül egészen a programsorozat legvégéig. Mi a saját magam által szervezett budapesti programok is föl fognak kerülni, és természetesen, ha valaki még nem írta meg, hogy ő is szeretne rajta lenni a térképen, következő héten is ugyanúgy várjuk és örömmel fogadjuk, és igyekszünk a lehető leghamarabb föltenni, ahogy az megérkezik.
Arra kérem itt végezetül azért néhány tippet adjunk a hallgatóknak, hogy aki mondjuk éppen nem tud csatlakozni egyik itt meghirdetett programhoz se, hol érdemes nézelődnie, akár itt ugye a Meteor rajt, hogyha szeretné megnézni, akár pedig augusztus 12-én a részleges napfogyatkozást, mindenképp valami olyan helyen, ahol mondjuk kicsi a fényszennyezés?
A hullócsillagokat alapvetően igen, határozottan olyan helyre érdemes menni, ahol kicsi a fényszennyezettség. Mondjuk Miskolc környékén nagyon-nagyon tudom ajánlani a Bükki Nemzeti Parknak a gyönyörű, szép és sötét helyszíneit. Itt van egy csillagos égbolt park is, ez az országnak a harmadik csillagos égbolt parkja, amelynek a közepére a Bükki csillagda is kitelepült, ide épült nagyjából egy olyan 4,5 évvel ezelőtt. Na hát, ha valahol igazán sötét eget lehet látni, az például itt a Bükki Nemzeti Park szívében, és itt aztán ténylegesen nagyon sok hullócsillagot és kívánságot lehet majd számolni. De egyébként hullócsillagokból, hogyha már csak egy kicsit is ki tudunk menni a városból, akkor már valószínűleg úgyis jó párat össze fogunk tudni gyűjteni. Az praktikusan gyakorlatilag bárhonnan, ahol sötét van, nagyon jól megfigyelhető. Augusztus 12-én a napfogyatkozás az viszont már egy kicsit trükkösebb, ugyanis ez nem úgy, mint a régi magyarországi teljes napfogyatkozás, ez most napnyugtakor fog történni. Napnyugta előtt egy nagyjából bő fél órával fogja kezdeni a holdunk kitakarni a napot, ami viszont azt jelenti, hogy olyan helyszínt kell keresni, ahol a napnyugtai nap jól látszik, ez például pont itt sajnos a Bükki csillagrából nem kifejezetten látszik, mert a Bükki hegységek és a fák a nyugati horizontot eltakarják. Tehát a lényeg az, hogyha napfogyatkozást szeretnénk megfigyelni, hogy olyan helyet keressünk, ahol a nyugati horizontra, a nyugati látóhatára jól kilátunk. Ez praktikusan valamilyen hegynek a nyugati oldala lehet, domboldala, hegyoldala lehet. Ez lehet például nagy alföldi pusztaságoknak a széle, ahonnan nyugati irányba nagyon jól kilát az ember vízszintesen. És hát ha már vízszintes, akkor nagyon tudom ajánlani például a Balaton déli partját, ahonnan Srégen szembe, balra átnézve, észak-nyugat irányba, ott egészen szépen kellene látszódnia még a napfogyatkozásnak, vagy adott esetben valamilyen kilátó, torony, magaslat, ahonnan szintén megint csak a nyugati horizont jól megfigyelhető.
Igen, nekem itt rögtön az avasi kilátó jutott eszembe Miskolcon, ahová szerintem biztos érdemes lesz kinézni ilyenkor. Én bízom benne, hogy mindenki megtalálja itt magának a programot, amit szeretne. Ordasi András csillagász tudománykommunikátornak, főszervezőnek köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
Én is köszönöm a lehetőséget, és derülteket kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Csillagok alatt elnevezésű programsorozatról hallottak.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Mindig mindent meg kell bánnod is, semmit sem mondhatsz el ingyen. Minden szabadat félreértik, és senki sincs, aki segítsen. Mindenki azt hiszi, hogy róla van szó, és senki sem tudja, hogy erről szó sincsen. Mindenki azt hiszi, hogy félreérted, és senki sincs, aki segítsen.